A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Kedvesti alkalmaidon a Budapesti Kertészeti Egyetemen a Villányi úton idén arra keresed a választ, hogy mi az, amit a szívünk mélyén úgy érzünk, hogy érvényes. Múlt heti műsorunkban ott hagytuk abban, hogy az érvényesség nagyon fontos, viszont az, hogy mi okozza azt, hogy nem látjuk mindig pontosan, hogy mit kellene cselekednünk, azt egy jogi és szakterminussal fogalmaztad meg, a szándékos vakság fogalmával, hogy ez az és ennek pontjai, ami esetleg megakadályozhatnak bennünket abban, hogy valóban akkor és ott cselekedjünk, és úgy, ahogy az emberhez méltó és ahogy érvényes. A szándékos vakságnak 5 pontját hoztad. Abból indul ki, hogy van egy közkeletűen elfogadott hiedelem, amit nem kérdőjelezünk meg, ami generációról generációra száll. Ezt egy alapigazságként elfogadjuk. Ehhez kapcsolódnak érzelmek, adott esetben pozitív érzelmek. Aztán jön az önmagunkról alkotott kép, hogy egy édesanya, egy pap, egy orvos jó szándékú, csak jót cselekedhet, hiszen ő arra esküdött fel, hogy segít, hogy a gyermekeit gondozza, hogy a hívei lelkét gondozza. Aztán ha azt mondtad, hogy nyilvánosak az adatok, ez volt a negyedik pontunk, amit most újra átismétlünk. Példának hoztad azt, hogy a katolikus házaspárok nem vesznek arról tudomást, hogy az első gyermek után a házas társak a közötti kapcsolati elégedettség meredeken zuhan. Őket ez nem érinti, és itt már ők veszélyeztetettekké váltak.
Nem katolikusok körében való vizsgálat, hanem bárki körében. Tehát az derült ki, hogy a társkapcsolatban élők, amikor az első baba megszületik, akkor a mi kultúránkban alig van kutatási eredménybeli szórás, ami azt jelenti, hogy 10 párból 8 vagy 9-nél az első baba születése után a társkapcsolati elégedettség az meredeken zuhan lefelé. És ezt érthetjük egyébként, hogy miért van így, hiszen a kicsi baba nagyon sok időt és energiát igényel. Az a rengeteg idő és energia, amit elsősorban az édesanya fektet be, de természetesen az apa is, az azt fogja jelenteni, hogy nem marad elég idő és energia az egymással való kapcsolatra, vagyis a kapcsolati tartalékaikból kezdenek el élni, azokat nem egyszer fölélik, és ezért egy év alatt minden nehézség nélkül fölélhetjük a kapcsolati tartalékainkat, kölcsönösen egymást elkezdjük hibáztatni a fönnálló helyzetért, hogy mert te, neked könnyű, mert a karrieredet építed, mondja a nő a férfinek, neked könnyű csak 2 órára beugrani, de én kerek föl 2-3 óránként éjszaka, ha megnyökken, bezzeg, te szuszogsz tovább, neked könnyű, és akkor a férfinek azt mondja, jó, de te itthon vagy, én rajta most a felelősség, én vagyok most, aki igazán a pénzügyi hátterét megteremti a családnak, tudod, hogy ez egyáltalán nem is olyan könnyű, és nem magamért csinálom, hanem és akkor te csak szítsz engem, hogy már hónapok óta nincs is szex köztünk, vagy már egy éve nincs szex köztünk, vagyis kialakul egy kölcsönös elégedetlenség. És ez a mi kultúránkban 10 párból minimum 8-nál mondhatnánk így, hogy törvényszerűen megtörténik. Tehát az adatok nyilvánosak. És mégis a közgondolkozásunkban, hogy él a baba születése és annak az időszaka, hát mint valami rózsaszín idilli. Ó, hát ez volt a nagy álmuk, a nagy vágyuk, és mindenki egészséges. Jaj, de gyönyörű, és akkor a nagymama és a nagypapa, és mindenki, jaj, de... Hát igen, és az egyik legmegterhelőbb időszak. Mint ahogy egyébként például az esküvővel kapcsolatban, ez most egy szubjektív megjegyzésem lesz, hogy mit mondunk, mi a közkeletű hiedelem? Hogy ott ül az örömanya, vagy örömanyák, meg az örömapák. Hát tudod, én abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy én látom az arcukat. És elég vegyes, amit én ilyenkor látok. És arra szoktam gondolni, hogy a liturgia bölcsessége, hogy a fiatal pár nem látja a saját szüleit a házasságkötés ideje alatt, mert hogy háttal van nekik. Mert mi a realitás? A realitás az, hogy az egy veszteség. Hát nem csak a pár számára jelent veszteséget is az esküvő, több szempontból, hiszen tulajdonképpen azzal, hogy igent mondanak egymásra, nemet mondanak 3,5 milliárd férfire és nőre. Hát ez egy elég nagy és reális veszteség, de ezen túl egy veszteség az, hogy akkor most el fogunk költözni, nem működik semmi már úgy, ahogy eddig volt, most már nem az anyukám főz rám, és a többi, és nyilván kinek hogy, és kinek mi. De hát a szülőknek is veszteség. Nem kis veszteség. Főleg, ha a szülők olyan szerepekkel is felruházták akár gyerek, vagy már felnőtt gyerekeiket, amelyek tulajdonképpen nem az ő szerepeik. Tehát ha az édesanya azt mondta, hogy tulajdonképpen a legjobb társam, akivel meg tudom beszélni az életem nehézségeit, akkor mindig kéznél van a nagyfiam. Hát a nagyfiam az, akire mindig lehet számítani. A nagyfiam az, aki nekem segít. Tehát olyan szerepekbe hívta meg a saját fiát, amiből egy-kettő biztos, hogy nem a fiának a szerepe. Ezért amikor a fiát viszi egy nő, akkor az az öröm anya tulajdonképpen 3-szoros, 4-szeres, 5-szörös veszteséget él meg. Hát persze, hogy úgy áll a helyzet akkor, hogy nem csak örülni fog, hanem szomorú is lesz. Tehát azt lehetne mondani, hogy rengeteg számot és adatot mondhatnánk, most Alice Stewartról beszéltünk heteken keresztül, csak hagyj hozzam vissza, mert itt a számok egészen döbbenetesek, hogy Alice Stewart 1956-ban kikutatta azt, hogy ha az áldott állapotban várandós édesanya röntgen felvételnek teszi ki magát, akkor az a magzat szempontjából nagyon súlyos rizikót fog jelenteni, például rákos megbetegedés szempontjából. Ő számokkal alá tudta támasztani azt, hogy azok az anyák, ahol ez megtörtént, ott sokkal nagyobb százalékban egyértelmű összefüggés volt a rákos megbetegedések előfordulása gyerekkorban és a röntgenfelvétel készítése között. 25 évébe telt Alice Stewartnak, hogy az angol és amerikai orvosi közvélemény elfogadja a számokat, a tényeket, és amíg 25 év eltelt, minden héten meghalt egy gyerek. Tehát azt lehet mondani, hogy nyilvánosak az adatok, a számok, a statisztikai eredmények, és Alice Stewart egy olyan nő volt egyébként, aki harcolt. Nem adta föl, hanem ment, és mondta, és érvelt, és kutatás. Így volt 25 év. Hozhatok egy másik példát is, amire nem volt elég 25 év. Például, hogy tudjuk, hogy az első életévekben, de főleg csecsemőkorban, a pici baba, hogyha valamilyen szükséglete van, akkor sír, és nem tudja magát megnyugtatni, mégpedig azért, mert a teste, az idegrendszere és az agya ehhez fejletlen. Tehát, ha egy pici babát, egy csecsemőt állandóan hagyunk sírni azzal a hiedelemmel, hogy majd megnyugszik, azzal a hiedelemmel, hogy amikor megnyugszik, akkor egy rossz babából jó baba lett, mert már most nem sír, akkor tulajdonképpen egy téveszmét, egy hiedelmet dédelgetünk, mert a gyerek nem megnyugszik, hanem megsérül. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön az első nyikkanásra föl kell venni, nem azt jelenti, hogy nem sírhat, hanem hogy mi van a fejemben akkor, hogyha éjszaka fölsír a gyerek, lehet, hogy hagyom 10 másodpercig, vagy hagyom fél percig, mert hát ha vissza tud aludni, hát ha elnyugszik magától, hát ha, de mikor kiderül, hogy nem, akkor tudhatom, hogy szüksége van rám, mert nem tudja magát megnyugtatni. Tehát nem arról az, hogy állandóan kapkodom, és rohanok, és túlizgulom, de hogy tudom azt, hogy az egy hiedelem, amit az anyámtól hallottam, meg a nagymamámtól, hogy én is úgy csináltam, te is, oj, persze, hallottam én, fájt is a szívem, de aztán megnyugodtál, jó gyerek lettél. Ez egy újabb hiedelem, mert nem jó gyerek lettem, hanem sérült gyerek lettem, aki föladtam. Föladtam, hogy egy embert keressek akkor, amikor bajban vagyok. és tulajdonképpen akaratlanul is megtanítottam szülőként a gyerekemmel, hogy amikor bajban van, emberekbe ne bízzon, hanem keressen tárgyakat, keressen élvezeteket, és keressen függőségeket, mert az az elérhető. És tudjuk azt, ugye számokról beszélünk, hogy egy pici csecsemő, akit egy hónapon keresztül fizikailag minden szükségletét kielégítő módon gondoznak, de az érzelmi szükségleteit elhanyagolják, tehát például bizonytalan, fél, retteg, nyugtalan, nem érzi magát biztonságban, amit sírással fejez ki, egy hónap elhanyagolás elég ahhoz, hogy a kötődési zavara kialakuljon. És ezt tudhatjuk, és azt is, hogy miután ezt már nagyon régóta tudjuk, nem 25 éve, hanem 50, hogy 50 év sem volt elég ahhoz, hogy úgy működjünk, hogy ezek a számok és adatok, amik tények, ezek megváltoztassák a magatartásunkat.
És hogy miért is beszélünk erről, ugye mindig hangsúlyozod, hogy a prevenció, előzzük meg, hogyha tehetjük, hogyha ott vannak a számadatok, és visszatérve ahhoz a házaspárhoz, akik úgy mennek be a házasságba, hogy az övék nem válással fog végződni, mert majd mi vagyunk a kivételek, vagy a mi kapcsolatunk nagyon erős marad az első baba születése után is, ezért fontos, hogy ide visszacsatoljunk, hogy tegyenek bele energiát. Ugye? Tehát, hogy azért is beszélünk erről, hiszen azok, akik azt mondják, hogy oké, ott vannak az adatok, akkor lehet, hogy velünk is így lesz, mit tehetünk ezért, hogy ne így legyen, vagy mit tehetünk egymásért.
És az is lehetséges, hogy a realitásban nagyon megmaradjunk, hogy nincsen energiánk. Hiszen a ma emberének pont ez az egyik legnagyobb problémája, hogy egyre több adatunk van, és egy idő után besokalunk. És azt mondjuk, egyszerűen, szándékos vakság, szándékosan kizárom ezeket, amiket hallottam a szoptatásról, a gyereknevelésről, a gondozásról, mert egyszerűen szándékosan ki kell zárnom, mert különben megőrülök. Mit lehet ilyenkor tenni? Mikor az a benyomásom, hogy azért zárom ki, mert nincs se időm, se energiám nincs arra, hogy valahogy másképp csináljam. És itt van egy nagyon fontos dolog. Ez az, amiről ezelőtt egy pár héttel beszéltünk. Ez pedig az, hogy egy pont után nem maga a probléma az, ami igazán nehézzé teszi az életet, hanem a probléma kezelés elégtelen módjai. Vagyis lehetséges, hogy azt mondom, én nekem most nincs plusz időm és plusz energiám erre. De a fönnálló helyzetért nem fogom elkezdeni bántani a férjem. Nem kezdem elbántani a feleségem, nem kezdem azt mondani, hogy a gyerekem rossz gyerek, és hogy ezen most én aggódjak, de nem is kezdem el bántani magamat, hogy rossz anya vagyok. Mert azt mondom, hogy annyi, amennyi energiám volt, azzal megtettem mindent a gyerekemért. És ha most nem vettem föl, azt azért csináltam, mert már nem volt hozzá energiám. És amikor ezután úgy döntök, hogy nem bántom magam, akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a számok, adatok, kutatási eredmények azt indokolnák, hogy kellett volna tennem valamit a gyerekemért, és én nem tettem, és ez nem volt a legjobb megoldás. De közben pedig lehet, hogy a legjobb megoldás volt az, hogy ezután, ha azt mondtam, hogy nem volt rá energiám, hogy utána nem bántom magam. Mert akkor éppen a bántás miatt lesz a helyzetem még sokkal rosszabb, mert akkor bűntudattal fogok élni, és a gyerekem megnyugtan nem örülni fogok. Hó, egy kicsim, aj, a kicsim! Hanem jaj, összeugrik a gyomrom. Nem vagyok jó anya, múlt éjszaka se voltam jó anya, és akkor se voltam jó anya. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy pont után nem a problémáink miatt lesz nehéz az élet, hanem a problémáinkra adott elégtelen válasz. Tehát például, hogyha beismerjük, hogy nincs több energiánk, akkor nincs több energiánk.
Az adatok nyilvánosak. Tudjuk, hogy mit kéne tennünk, viszont az igazság ismerete a változáshoz még nem elég. Itt lezárjuk a szándékos vakság ismérveit.
Igen, és akkor mondjuk ezt nevezzük így meg, hogy ez volt az ötödik jellemzője a szándékos vakságnak, hogy az igazság ismerete a változáshoz nem elég.
És akkor jönnek az okok, hogy miért is alakul ki bennünk ez a szándékos vakság. És itt már egy kicsit pedzegettük, nem neveztük néven, most elmondjuk, hogy az első az egyirányú figyelem. De miért is baj ez, hogy egyirányú figyelem? Miért baj az, hogy mondjuk, ha nekem Dezsővel vagy Brünnhildával gondom van, akkor a barátaimat megkérdezem, hogy ugye a Dezső meg a Brünnhilda, ugye, hogy velük van a gond, nem velem?
Igen, és én vagyok a normális. Hát ugye? Látjátok, hogy mit csinál. Hát akkor...
Pontos... Ez akkor nyilván a pillanatnyi egyensúlyunkat tartja fönt, igaz?
Igen. Tehát amikor én megerősítést kérek, és mondjuk a háta mögött szídom a kollégámat, a főnökömet, a beosztottamat, a barátomat, a barátnőmet, a férjemet, feleségemet, gyerekemet, hát mi másért is csinálnánk? Pillanatnyi egyensúlyunkért dolgozunk, a pillanatnyi stabilitásunkért, próbáljuk valahogy az érzelmi önszabályozásnak a minimumát valahogy létrehozni, és ez rendben is van. Ez nagyon fontos, hogy elismerjük azt, hogy tulajdonképpen most nem egy rossz dolgot csinálunk, hanem most próbáljuk valahogy az egyensúlyunkat létrehozni. De ahogy csináljuk, az árt a kapcsolatnak. Tehát ezt ahogy csináljuk, arra nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem jó. Tehát nagyon fontos mindig az az első lépés, hogy megértsük, hogy miért is csináljuk, hogy megértők tudjunk lenni magunkkal, megértők tudjunk lenni, mint egy emberrel, mint édesanyával, mint egy pappal, vagy mint egy agyonhajszolt orvossal, mint egy 24. óra ügyeletnek a 23. órájában lévő nővérrel a kórházban. Hát szó sincs róla, hogy az lenne az első, hogy elkezdjük magunkat bántani és szídni, mert attól a helyzet csak még rosszabb lesz. Megértőek vagyunk és együttérzők magunkkal. És ez ad nekünk annyi erőt azután, hogy akarjunk valamit változtatni.
Csak ne az legyen, hogy megerősít bennünket az egyoldalúságban, és akkor még kevésbé látjuk a másik irányt. Hadd hozzak ide egy nagyon kedves példát, egy ismerősöm mondta, hogy amikor a fia megnősült, akkor azt mondta a fiának, hogy édes fiam, ezentúl, ha veszekedtek, én mindig a feleséget pártját fogom fogni. Nagyon bölcsnek tartom ezt a gondolatot, mert ez valahogy az egységet erősíti majd ebben a családban.
Ezt a szakirodalom úgy mondja, hogy egy családsegítő, vagy egy családterapeuta két irányú melléállással hallgatja a férjét és a feleséget, és a kapcsolat mellé áll. Tehát a párterapeuta a kapcsolattal dolgozik, és nem külön-külön egy férfivel és egy nővel, vagy egy férjel és feleséggel. A kapcsolattal dolgozik. Ott mindig a kapcsolat van a középpontban. És annyiban dolgozik csak a két személlyel, amennyire szükséges velük dolgozni ahhoz, hogy a kapcsolat fejlesztése meg tudjon történni. És ezért lehetséges az például, hogy egy párterapeuta azt mondja, hogy kérem szépen, ez itt már most az egyéni személyiség fejlődésnek, vagy elakadásnak, vagy sérültségnek a témája, most én ezzel nem fogok dolgozni. Látom önt nagyon féltékeny. Ugye, hogy már egy 10 perc késés, már legrosszabbra gondol, ez lehet például egy kötődési zavarnak a tünete, gyerekkori sérülés, hogy a fontos szemét elvesztettem valamikor, ezért nagyon féltékeny vagyok, úgy érzem, hogy az nem biztos, hogy ott én mindig elbizonytalanodok, mert van egy alapélményem, hogy a fontos ember az megbízhatóan nincs jelen, és nem érhető el, se fizikailag, se érzelmileg, hogy becsapható vagyok, hogy elhagyható vagyok, mert esetleg az anyukám nem gondoskodott rólam megfelelően az első életévekben, mikor 7 éves voltam az apám, akkor vált el az édesanyámtól, tehát többszörös élményem van arról, hogy érzékeny korszakokban az igazán fontos személy egyszer csak eltűnik, és többé nincs, hát akkor a féltékenység ez ezeknek a korai sérüléseknek tünete, és a segítő mégsem ezzel foglalkozik alapvetően, hanem azzal, hogy mit csinálhat a féltékenységével úgy, hogy az ne tegye tönkre a kapcsolatot. Vagy, hogy a másik fél mit tehet azért, hogy lehetőség szerint a legkevésbé merüljön föl a társában az, hogy a féltékenységtől átitatott indulatai megjelenjenek. Tehát, így mondja a szakirodalom, két irányú melléállás, és alapvetően a kapcsolat mellett állok. És ezért például én mondjuk így fogalmaznék, hogy anyósként, apusként saját fiammal, lányommal, ha a legjobbat akarom tenni, akkor a kapcsolat mellé állok. Nyilván azért, mert a fiam meg a lányom azt mondta, hogy együtt akarok élni ezzel a férfivel vagy nővel. Tehát nem én találtam ezt ki, tehát ez nem az én egyoldalúságom vagy az én mániám. A kapcsolat mellé állok, és a kapcsolatban ott van a fiam, kétség kívül. Tehát szó sincs róla, hogy ne állnék a saját gyerekem mellett, hogy ne jöhetne bármikor hozzám. De azt gondolom, hogy hosszú távon érdemes két irányú melléállással a kapcsolat mellett állnom.
Köszönöm, hogy árnyaltad ezt, mert így azért valóban jobban érthető, hogy mire törekszünk, hogy mi az a hosszú távú egyensúly, amire törekszünk. Egyirányú figyelem nem hasznos számunkra, hiszen bármi történjék, ugye múlt heti adásunkban beszéltünk a kudarcról és a kudarc élményről, hogy kik azok, akik túl tudnak emelkedni a kudarcon. Próbáljuk meg azt a mondatot mindig magunk elé gondolni, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez, és itt az ez alatt, ami éppen velünk történik, mire lesz majd jó.
Igen, nagyon fontos, hogy hozzátegyük, hogy most nem általánosságban beszélünk a figyelemről, vagy a koncentrációs képességről, vagy a fókuszálási tehetségünkről, vagy adottságunkról, hanem a szándékos vakság okai kapcsán beszélünk arról, hogy hajlamosak vagyunk egy irányúan, egy oldalúan figyelni, vagy csak egy valamire figyelni, és így a valóságnak, vagy az igazságnak nagyon sok részét, vagy színét egyszerűen észre se vesszük. Például a feleségünk igazságát, vagy a gyerekeink igazságát, vagy a pedagógus igazságát, vagy akár a saját igazságunkat, hiszen ilyen is van, hogy valaki a saját igazságáról felejtkezik meg, és mindig mások igazságát a maga elé helyező módon cselekszik. Vagyis nagyon fontos, hogy jó dolog, ha tudunk egy irányba figyelni és koncentráltnak lenni, ha arra van szükség. De éppen a szándékos vakság szempontjából pedig pont nem erre van szükség, hanem hogy megnyíljunk más nézőpontokra, más megközelítésekre, és azoknak az érvényességét is fölismerjük és belássuk.
Köszönöm szépen gondolataidat, innen folytatjuk majd a jövő héten is. Kérjük a hallgatókat, hogy akkor is tartsanak majd velünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és a sorozat szakértője
Pál Feri.